Tisztelettel üdvözlök minden kedves résztvevőt a Magyar Földrajzi Társaság Turizmus Földrajzi Szakosztályának félévi utolsó előadásán. És hogy az idő teljes raboljon, gyorsan bemutatnám mai előadónkat, Várvízi Péter kollégánk, aki a Kodolányi János Főiskola gyakorlatvezetője, emellett pedig számos hazai étteremnek a szakértője és a Csillag Ágnes főzőiskolának a séfje. Fiatalsága, szemtelen fiatalsága ellenére sok külföldi tapasztalattal rendelkezik, illetve ezeket a tapasztalatokat itthon szeretnék kamatoztatni, ami nagyon dicséretes. Fogadják nagy szeretettel és hallgassák a mai előadását.
Ha nem kell, akkor... Jó, oké. Okay. Jó estét kívánok! Ha nem zavar senkit, akkor nem nagyon szeretem a mikrofon, de hogyha kell, hátul nem lehet hallani, akkor nagyon szívesen kézbe veszem, jó? Szép jó estét mindenkinek! Kati bőven eleget mondott a felvezetőben rólam, úgyhogy el is kezdeném az előadást, amelynek címe Értékek, Városok, Falvak, Gasztrómia. Az előadás pedig összességében egyfajta, hát egy áttekintő út azokról, egy áttekintő utazás azokról az éttermekről, ahol megfordultam. Ezek között számos a világon előkelő és nagyon komolyan rangsorolt a világ top 50-es listáján belül, akár első 10-be, de a top 50-ben mindenképpen szereplő éttermekről van szó. Ezek közül van olyan, amelyik egy kicsit alacsonyabb csillagok számával rendelkezik, van, ami nagyon sokkal, és hát igazából mind a városokba, mind pedig a falvakba járva megtaláltam ezeket a helyeket, és erről hoztam egyfajta ízelítőt, és hogy az egésznek egy kicsit ilyen tudományosabb teret adjunk, bár nem szeretem ezt, hogy annyira tudományos legyen, inkább egy ilyen közvetlen előadással készültem. Pontosan felhívni azokra a figyelmet, amiket kint megtapasztaltam, és azt látom, hogy valójában itthon is értékekként vannak jelen, talán még nincsenek kiaknázva olyan szinten, amilyen szinten ez lehetséges lenne, és itt a jövő generációja, előttetek rengeteg lehetőség és út van, és ebből szeretnék egyfajta ízelítőt, amivel mindig megkérdezik tőlem, amikor hazajövök valami nagyon komoly helyről, hogy miért jöttem haza. És erre az a legjobb válaszom, hogy mert itthon szeretnék lenni, tehát hogy ebben nem tudok se többet, se kevesebbet mondani. És hát az első, hogy nyugodtan mondjátok, mit látnak a képen. Semmit. Ez a legjobb, tehát igazából semmit nem láttuk a képen. Ha nem probléma, jó napot, foglaljatok helyet nyugodtan. Semmit nem látnak a képen, és ez nem véletlen, hogy nem felejtettem el föltölteni a slide-ra a képet, vagy feliratot, vagy akármit, hanem nagyon sok olyan helyen jártam, ahol pontosan a semmi volt a lényeg. És beszélgetve egy-két hazai szakemberrel, nagyjából az a trend látszik most túl nyilvánvalónak, hogy lassan a semmi lesz a minden. Hogy erre ezt be tudja mutatni, hát ha most ide a képre néznek, akkor se sokkal több mindent látnak, mint semmi. Van hatalmas nagy zöld fensík, egy pár darab szikla, de még kék ég is nagyjából, csak a felhők mögött jóval. Ha egyel közelebb jövünk, akkor már egy picit látszik, hogy azért a vidék az sokkal több annál, mint a semmi, de még mindig kietlen pusztán járnak, ez a kietlen puszta viszont mondjuk csak egy nagyon egyszerű alkalom arra, hogy irdatlanul komoly állattenyésztés zajlódjon a területen. Ez az első olyan csatolás például, ahol szeretném felhívni a figyelmet majd arra, hogy Magyarországon olyan rétek és legelők vannak parlagon, vagy esetleg más művelésben, amelyek sajnos nem tesznek lehetőséget, vagy nem adnak elég teret arra, hogy kiváló minőségű hússal ellássák a hazai lakosságot. Ami egyébként azért is érdekes, mert Magyarországon ugye az élelmiszer, hogy mennyi élelmiszer termel az ország, arra tudja valaki a választ, hogyha azt mondom maguknak, hogy Japánban körülbelül az élelmiszer termelés, ami a lakosságnak fontos, vagy kell, azt kielégíteni szükséges, azt körülbelül 33-35%-át tudja megtermelni az ország. Az összes többit azt importként be kell hozniuk. Ellenben Magyarország mit gondolnak százalékos arányban, hogy hol lehet Hány százalékot tud Magyarország megtermelni élelmiszerből, ami a hazai lakosság kielégítésére szükséges? Csak így egy pár számot, ki mit gondol? Bátran lehet mondani egy pár számot. 120, 60, 50, nagyon jó, egyébként nagyon közel jár az úr, akit mondta, 130-135%, tehát ugye exportőrként tudunk fellépni, csak nagyon-nagyon rossz a struktúra, és ezért aztán a hazai helyeken például a hús, mint olyan, mint élelmi anyag, az nagyon-nagyon nagy problémákba ütközik. Egyébként rögtön egy számadat, hogy a 1990-es évek elején körülbelül 15 millió sertés volt Magyarországon, már a számok ott tartanak, és ezért rengeteg import sertés van az országban, Brazíliából, Szlovákiából, jobbról, balról, Romániából, mert a második világháború utáni alatti szinten van 2.700.000-2.800.000 sertés van ma Magyarországon, ami nem tudja kielégíteni például a hazai húsiparnak az igényeit, ezért az összes olyan szalámi, amit mondjuk fogyasztanak, azban 98%-ban import sertés hús van, és hát ugye itt vannak ezek a csodálatos legelők. Itthon vagy külföldön mit gondolnak? Igazából szintén teljesen mindegy. Itt, ha a kép az itthon készült, ez a mecseknek az egyik domboldala, Baranyába készült a kép, Komlótól nem messze egyébként. Én ott nőttem föl, úgyhogy azért szoktam elég gyakran járni ezen a környéken. Nagyjából azért raktam be ezt a képet, mert szinte nem lehet eldönteni, hogy itthon vagy külföldön, látva az előző képeket, amely tökéletesen ugye bemutatva alkalmas arra, hogy a területen állattartás, esetleg bármiféle mezőgazdasági művelés vagy gasztronómia alakuljon. Az előző képek, hogyha visszamegyek, ezen a területen Franciaországban, most már elárulom, ez Közép-Franciaország vidéke, ez a francia középhegység, azon belül Aubrac vidékén járnak, Aveyron környéke. Ha ezt majd mutatok képet Franciaországról, hogy könnyen el lehessen helyezni, azt kell tudni, hogy a Franciaországban a leghidegebb területek közé tartozik, és nagyjából a legeltetés úgy zajlik, hogy március környékén, március végén fölhatják az állatokat a legelőre. Szintén majd mutatok kicsit közelebbi képeket, jól láthatóan le vannak parcellázva a területek, és ilyen gyönyörű szép kövekkel kirakott kerítések vannak, nincs villanypásztor, föl bele van állítva három darab fa rúd, szöges drót, és ott legelnek az állatok. Egészen október végéig, november elejéig, amikor megérkezik a hideg, és általában olyan decembertől márciusig, akkor az állatokat visszahajtják a faluba, istálóba, akkolba, de abrakot kapnak, szénát kapnak, amit a legelőkről szednek össze, és természetesen így telelik át, tehát az állatok ugye ilyen szempontból félig rideg tartásban vannak, félig pedig rendesen akkolos tartásban, ami azért is lényeges, mert vannak olyan sajtok, amelyek számára egészen nem mindegy, hogy az állat füvet legel, és úgy fejik belőle a tejet, vagy esetleg szalmát eszik, száraz takarmányt, és úgy fejik belőle a tejet, más lesz az íze, megváltozik a tejnek az íze igazából. És ugye ezt a képet már innentől kezdve, ugye, hogy itthon vagy külföldön, ezt nagyon gyorsan el lehet dönteni. Gyönyörű és csodálatos területek vannak ma Magyarországon, és hát ugye jelenleg, ami meg tudott honosodni, mint érték, mint a gasztronómiához szorosan kapcsolódó érték, ugye az a szőlő és a borászatok magas szinten való művelése. Mindig egy picit, ugye én nem szőlész vagyok, hanem inkább séf és szakács, ezért inkább a borok mellett mindig azt hiányolom, hogy hogyan tudok megkóstolni úgy egy nagyon-nagyon jó bort az adott területen, hogy hozzá nagyon-nagyon jó ételt vagy finom ételt fogyasztok. Ugye, tehát itt vannak ezek a gyönyörű adottságok, és nincsen mögötte gasztronómia. Igazából az egész Balaton környékén egyetlen egy éttermet lehet felsorolni, ami télen-nyáron nyitva van, 365 nap ugye megpróbálnak nyitva tartani. Ez a Kis Tücsök étterem, és minden elismerésem az övéi. de ugyanakkor ők se tudnak hipermagasságukba szárnyalni az ételkészítések terén. Azt lehet mondani, hogy amit ők képviselnek, az egy hallatlanul komoly és jó teljesítmény annak érdekében, hogy az egész balatoni gasztrómiának utat mutatva arra, hogy hogyan is kéne kinézzenek a tányérok, hogy nem egy elrugaszkodott, könnyen értelmezhető, mindenki számára érthető ételek és kompozíciók kerülnek a tányérra. És hát egy-két ételt így rögtön az elején, még így vacsora előtt, ugye, amely azt mutatja, hogy minden, amelyek ételek itt csak így elkészültek, ez mind itthonról való alapanyagokból készült, tehát semmi olyan plusz alapanyagot nem tudnék most ide felsorolni, amelyet ne tudnának beszerezni egy nagyon egyszerű boltba. Az egyik az egy ilyen hús-krumpli elvére épült étel, ugye van egy burgonyapüré, sima, semmi más nincs benne, csak burgonya, meg tej, vaj, másik egy sertés karaj igazából, és van egy csík mustár a tányéron. Egyébként ezt a csillagánisba készítettük egy ilyen ételt. A másik étel az pedig nálunk az étteremben, mint személyzeti ebédként jelenik meg. Tudják a srácok, hogy viszonylag érzékeny vagyok az ételekre, és elég finnyásan közelítek a személyzeti étkezéshez. Tehát, hogy a személyzeti étkezést azok az emberek, akik nekem dolgoznak a szerviz alatt, nem kellő odafigyeléssel készítik el, akkor azt szoktam mondani, hogy igazából nem tudom elvárni azt se, hogy a vendégnek hasonló kvalitásba vagy minőségbe, amit én elvárok tőlük, készítsenek ételeket. Egyébként egy nagyon egyszerű, tehát sütőtökpürél van alul, van egy kis knédlés, tele van szórva zöldséggel, egy ilyen meleg előételként jelenik meg a tányér. Egyébként ezt az egyik tanuló készített, és így mondtam neki, hogy bármit csinálhat, ami nekik megvan mise en place-ból zöldséges pulton, nem kell bele hús, majd utána úgyis lesz főétel, meg a cukrász készít valami sütemény desszertet, úgyhogy bőségesen elegendő az étel. Jó? Szintén ugye mind itthon készült étel. Első ránézésre, ugye, hogy mi van a tányéron, marha lábszár, és valójában vese van mellé sütve, amit mint belsőség ugye egy kicsit azért óvakodva szoktunk közelíteni, de a minap olyan másfél, hát talán most már 2-3 hete találkoztam, itt volt Magyarországon Japánból egy olyan úr, egy delegáció, valaki a Japánban ugyanúgy közelít a belsőségekhez, mint a nyers halakhoz közelítene összességében, és a második világháború után Japán nagyon-nagyon szegény volt, és nagyon-nagyon meg kellett gondolniuk, fontolniuk minden egyes alapanyagot, és ugye ha azt mondanám, hogy Japán, akkor mindenkinek első körbe az ugrik be, hogy sushi, vagy sashimi, vagy bármilyen nyers dolog, és a belsőségeket Japánban nem nagyon tudták hova tenni. És aztán jött ez az úr, és azt mondta, hogy igenis a belsőségeknek nagyon komoly értéke van. Ma ott tartanak Japánban, hogy egy komoly étteremi láncolat épült arra. Ezt a láncolatot ne ilyen McDonald's, ne ilyen franchise-szerűen gondolják, hanem mint mondjuk sushi bárok, tehát hogy ez egy ilyen halmaz, egy ilyen csoportosító név inkább. És csak is kizárólag belsőségeket árulnak. Tehát nyilván, aki szeretne egy kicsit közelebb kerülni a belsőségek világához, akkor Japánban nagyon egyszerű, mert specializálódva vannak az éttermek, és bemegy az ember, és eszik bármit. Ugyanaz, mint egy, képzeljenek el egy hentesnél egy szarvasmarhát, csak nem a húsrészek vannak így bekarikázva és fölrajzolva, hanem a belsőségek, hogy éppen milyen belsőséget lehet fogyasztani. Ezen kívül pedig ugye egy kis desszert is kerüljön a tányérokra. Ugye ez még egy tavaszi dolog, itthonról van minden hozzá. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy jó dolog elkészüljön, semmi nem kell, csak egy kicsit körül kell nézni, piacon kell lenni. Mindenünk van, rengeteg értékünk van egyébként, amit megtalálunk külföldön is. És ugye egyrészt ez egy nagyon érdekes kép, ennek jelentősége az annyi, hogy Az Ill folyó mellett van egy olyan étterem, ami világon a második legrégebb óta őrzi a három Michelin csillagot. Ugye, ha valakinek még nem egészen tiszta, mi az, hogy Michelin csillag, vagy három Michelin csillag, ugye jelenleg nagyon sokat lehet olvasni, rengeteg kritika jelenik meg az interneten a gasztronómiáról. Ugye ez az éttermi kategorizáltságok között a legmagasabb, legkomolyabb elismerési szint, és ugye ehhez 1968 óta őrzik a három csillagnak a megszerzősének lehetőségét, és ugye ennél több igazából már csak a Paul Bocuse nevéhez egy Lyonban lévő étterem férkőzik, aki két évvel vezeti a ranglistát korábban, de nagyon-nagyon nagy dolog megtartani. Tehát a 40-es csoportba, vagy a 40 éve három csillagos csoportba igazából ez a három étterem van benne, Lyonban Paul Bocuse, Illhausenben Auberge de Lille, és a Trois Gros családnak az étterme. Az utána lévők azok körülbelül egy 15-20 évvel vannak leszakadva, hogy tartsák ezt a lépést. Ami az összefogást jelenti, hogy, és az étterem érdekes a fénykép, még egy kis magyarázat hozzá, pontosan ezzel az étteremmel szembe, ahonnan a kép készült, ott van valójában az Auberge de Lille, egy háromcsillagos csodálatos étterem. Ezzel szemben itt van egy nagyon egyszerű kis másik étterem, ami a falu lakosságának áll igazából, és ugyanolyan jól működik. Tehát, hogy egyáltalán sem, egyrészt nem, hogy konkurencia nincsen, hanem ezt is nagyon sokszor mondtam, hogy általában az Auberge de Lille hétfő kedden bezár, akkor személyzet 90%-a, többek között én is, amíg ott voltam, én egyszer se tudtam hazajönni két napra, nem tudok elutazni oda-vissza 3000 kilométert körülbelül, ezért aztán ott maradok, ha már ott maradok, akkor valahol lennem kell, hát átsétáltunk csoportosan, tehát a személyzet jelentős tagja használja és vesz igénybe például csak a falunak az éttermét, ami falu lakossága 350 fő. Tehát ez a kicsi kis falu, ahol átfolyik ez a pici folyó, az Ill, ugye ez egy 350 fős település, ahol valójában hallatlan komoly érték van. Ha belegondoltnak abba, hogy ma keressenek olyan 350 fős falut a környezetükbe, vagy ha tudnak róla, hogy hol van olyan 350 fős falu, ami nagyon komolyan valami értéket bekapaszkodva nagyon jól tud működni. Nem sok van. Én legalábbis nem sokról tudok. Olyanról, ahol pedig egy 350 fős faluban megélne kettő darab étterem, abból az egyik világszintű, olyanról meg viszont egyáltalán nem tudok. Nyilván, hogy ehhez kell egyfajta kulturális háttér, stb., de azt is kell tudni, hogy ez a folyó és ez a híd a német-francia határtól mindösszesen légvonalba körülbelül 8 kilométerre fekszik, úgyhogy a másik világháborúban körülbelül az első nap, amikor a németek megindították a francia offenzívát, körülbelül akkor robbantották föl. Az étteremmel, mindennel együtt, és ennek ellenére hittek abba, hogy ezt át lehet építeni, és tovább lehet vinni. Cologne Mondor viszont szintén ugye itt van az összefogásnak a másik kapcsa. Hát mivel, melyik várossal, vagy kivel legyenek igazából testvérvárosi kapcsolatban, ez a kicsi kis falu, egy másik pici faluval, ahol szerepel Paul Bocuse-nak az étterme, aki szintén két évvel vezeti a háromcsillagos ranglistát. Tehát ugye, ha egy falunak van egy specifikuma, lásd gasztronómia, akkor olyan társat keres ahhoz, nem ellenfelet lát, hogy biztosan olyat keresünk, aki véletlenül se ért a gasztronómiához, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi mekkorák vagyunk, hanem azt gondolják, hogy keresnek egy olyan társat ehhez, akik igazából ugyanazt csinálják, mint mi, és ha más nem, akkor a két falu közötti fiatalság, tanulmányutak egymás között vannak. És ugye 432 kilométerre van ez a másik falu, más testvérváros nincs egyébként, tehát ők így tökéletesen megtalálták ezt a lehetőséget így egymás között. Egyetlen egy dolgunk nincs, magas hegyünk. Ugye, tehát, hogy a francia Alpokba készültek ezek a képek, és azt kellett föltennem, hogy hiányzik ahhoz, hogy legyen komoly érték a hazai gasztronómiai piacon? Azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy Az, hogy nekik van 2300 és 2600 méteres hágó, amint autóút átvezet, vagy van ugye egy Chamonix és etc. etc. a turisztikai szempontok szerint nagyon-nagyon értékes és fontos. De az, hogy megteremtsük benne a gasztronómiát, vagy mi létrehozzunk benne valamit, ahhoz nem hiszem, hogy ezen múlik, hogy van hegyünk, vagy nincs hegyünk kontra mondjuk egy Franciaországhoz képest. És egy másik, ugye, ha végignéznek egy hegyen, amely hegyoldal viszonylag meredek, akkor azon azt látják, hogy számtalan birka legelészik. Itt csatolnék vissza a mecsek lábához, vagy a mecsek dombságához, hogy ma a mecseken igazából engedélyezve van búza, kukorica, napraforgó, minden olyan évelő növény és haszonnövény, amelyik irdatlanul kiszipolyozza a földet. Ami nem lenne probléma, hogyha ezek nem domboldalon, tehát nem véletlenül az Alföld erre alkalmas területe Magyarországnak. A szántóföldek 99%-án, ahol ilyen gazdálkodás folyik, ott igazából, amikor van egy komolyabb eső, akkor így ömlik le róla a termőföld. Na most azt is lehet tudni, ez nem kell nagyon komoly tanulmányokat folytatni, hogy a szántóföld felső 20 centije igazából hallatlan gazdag ásványi anyagokba. Na, amikor eső van, az mind lefolyik. De folyamatosan vetik, ezért aztán állandóan kell a földet plusz táplálni, és ahelyett, hogy mondjuk az állattenyésztés lenne honos, ami egyébként honos is volt. Csak ugye amikor a támogatások elosztásra kerülnek, nem biztos, hogy erre van apparátus, hogy ezt figyelni tudják. És ugye juhászunk az van, ő egy magyar juhász, az egyik kedvenc emberem, sokszor szoktam vele beszélgetni, nagyon egyszerű úr egyébként, amiért különleges, hogy nem tudni, hogy hány éves. Az elmondás alapján körülbelül 70, és a 33 éves korában aludt utoljára házba. Ő egy vándorjuhász, ami tevékenység igazából körülbelül 3-4 ilyen ember van még Magyarországon, ami azt jelenti, hogy kinnalszik a szabadba az állatok között, de meg lehet nézni a ruháját, soha nem koszos. Én egyszer se tudtam úgy oda menni hozzá, hogy talpig koszos lett volna, és mondjuk ne tudtam volna vele kezet fogni, és ne lett volna a subája tiszta, vagy bármi, ami rajta volt. Nem tudom, hogy csinálja, van róla sejtésem, de hallatlan, amit az öreg képvisel, és egy körülbelül egy 3-400 fős nyájat mozgat. Amit ott a hegyen látnak, a juhásszal beszélgettem, ez Franciaországban, az Alpokba készült, dél-francia Alpokba, ott körülbelül a hegyen, amit ott látnak, ott körülbelül 2000 juh legelészik. Tehát hallatlan különbségek vannak, és hát valójában ezt azt gondolom, hogy hiányzik a gasztronómia palattáról, hogy legyen nagyon jó juh hús például. Azt tudom mondani, hogy van folyónk, amiben tele vagyunk remek halakkal, jó minőségű halakkal, ugye ez a Dunának az alsó folyóása, Mohács mellett készült a fénykép, a következő 5 kilométer már Horvátország. Ugye semmiben nem különbözik attól, hogy Franciaországban is pont nem látszik jól, nálam egy kicsit jobban, alul a völgybe folyik egy folyó. Ugyanazok a halak lesznek, ugyanúgy van csuka, ugyanúgy van süllő, ugyanúgy van harcsa, ugyanúgy van ponty, amit egyébként ugyanúgy használnak is, van keszeg, de ha elmennek a Balatonpartra, akkor avval találkoznak, hogy balatoni hek. Kérdés, hogy ez jó dolog-e? És miért nem? Van most már ugye, azért azt is mindig el kell mondanom, hogy pozitív kezdeményezések vannak, és hogyha valaki elolvasta csak a magyar konyhának a nyári számát, ugye ott rangsorolva voltak a top 10 halsütő. Végre valami elindult, tehát hogy ezeket nagyon nagy becsben kell tartani, és azt tudjuk mondani, hogyha valaki elmegy a Balaton partra, akkor kezébe vesz egy magazint, amiből ki tudja csemegézni, hogy esetleg van jó halsütő. De ez, hogy például tömegével lehet-e hekket, vagy ne hekket, keszeget? enni, ami egy egyszerű hal, egy sült keszeg, egy jó borral a Balatonparton, hát nem tudnak enni. Ha most lemennek a Balatonpartra este, hogy sétálni szeretnének bárhol a déli vagy az északi parton, olyan nem tudnák elképzelni, hogy nincs egy darab se. Nem, hogy nincs egy darab se, sajnos ember se nagyon szokott lenni a partokon. De ugye azt szoktam mondani, hogy hát persze, hogy nincs ember, hát miért lenne? Tehát ugye mindenki nem sétálgathat csak úgy. Tehát ha van nincs semmiféle olyan kínálati elem, ami kapcsolódik ahhoz, hogy ha én elmegyek sétálni, akkor megálljak, igyak egy pohár bort, egyek valamit, akkor ugye nehéz oda csábítanom tömegeket, csak abban annak érdekében, hogy hát sétáljunk, mert sétálni egészséges este, jobb, mint egy picit nézni mondjuk a való világot. Jó? Aztán szintén ugye tovább, ahol járunk kérdéskörbe, itthon is lehetünk, kinn is lehetünk. Ugyanúgy van rét, van mező, van virág, van legelő. Ez a kép egyébként közeledünk egy étteremhez, nem véletlen került kép, tehát Franciaországba készült, és a virágos rét az pedig előre vetíti azt az éttermet, ahonnan most jöttem haza ősszel, és ez az étterem pedig a Michel Brahe étterme, aki valójában a világ első top 10 éttermei között szerepelt nagyon-nagyon hosszú ideig, és a fő elmélet az az volt, hogy minden, ami a környéken megtalálható, és ha visszaemlékeznek az előadás elejére, az volt pontosan a semmi, az első város 60 km a faluról Lajol, amiről beszélgetünk, az körülbelül 800 fős falucska, itt látható lent ugye a bal alsó képen, tetején a templomtorony. Az étterem az egészen nyílegyenesen a domboldalon, a szemközti domboldalon áll egyébként, és körülbelül légvonalban olyan 5 km lehet, és minden az étteremben arról szól, hogy a környékből valamit visszaad. Tehát ahogy az ember belép a főbejáraton, rögtön rögtön azzal találkozik, a környék elég vallásos, katolikus vallású emberek élnek, és avval találkozik, ha az ember belép az a főbejáraton, lézerrel mérték ki azt a nyílegyenes utat, ami neki megy a templomtoronynak. A nyílegyenes út nem csak a templomtornyot szimbolizálja, hanem szimbolizálja azt a hazavezető utat, ahonnan a pásztorok hajtották haza a téli időszakban a nyájat. Ugyanis a területen nagyon-nagyon sokszor van köd. Nagyon nagy köd van majd látható. Egy képen alig lehet látni majd az éttermet, akkora köd van például a parkolóból. Ebből kijutott ugye most nekünk is bőven. És a kés, az pedig szintén egy nagyon fontos eleme. Ebbe a faluba három nagyon komoly gyár teljesítmény működik. Hogy hol található a falu, hogy most már egy kicsit közelebb is menjek, segítsek. Jó, itt vannak a a földközi tengernél, megtalálják Languedoc Roussillon, és elindulnak egy picit fölfele, és beleütköznek, hogy Auvergne. Jó, hát nagyjából ott, ahol az első Clermont-Ferrand, ott van egy kicsi kis pont, és attól hajszálnya délre jönnek, ott található Lajol. Tehát, hogy így eléggé távol egyébként mindentől. Autópálya 80 kilométerre van, tehát minden egy picit messze van. A késre visszatérve, a késbe is látható, ha valaki megnézi a nyelébe, a dugóhúzótól visszafelé, vannak ilyen pontok, az a keresztet szimbolizálja, a katolikus vallású kereszt, ugye? Mivel a pásztorok nem tudtak lejönni minden vasárnap a templomba, és mivel vallásos emberek, ezért fogtak egy darab fát, abba belebökték, vagy a földbe, és akkor az mutatta igazából a keresztet, ami felé imádkoztak. Ez ma minden egyes Lajol késbe benne van, és amelyikben nincs, az rögtön nem eredeti. Ez a Lajol kés egyébként egy ilyen hármas, tehát van benne dugóhúzó, van benne ez az éles hegyes, ez bőrlyukasztó, ugye a pásztorok számára ez nagyon fontos, és maga a kés, szintén majd mutatok még a gyárról egy képet. Jó? És hát amelyik van, arra büszkék. Egyetlen dolog van a környéken, az a szarvasmarha. Ezért aztán bronzból kiállítottak neki egy irdatlan nagy szobrot. Egy hatalmas nagy húsmarháról van szó, 100% obrák. A másik fajta, ami él a vidéken, az pedig egy, ha jól emlékszem, egy obrák sárule kereszteződés, de valójában ugye a fő eredetvédetnek minősül termék a 100% obrák, ami egy kitűnő minőségű marhahús, de azt kell mondani, hogy nem a világon a legjobb. Viszont az étterem nem hajlandó semmi mást használni, csak 100% obrák típusú húst. És ez a falu főtere egyébként, ahol turisztika látványosság. És hát nekünk is van egyébként értékünk, itt van a szürke marha, csak nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Jó, tehát van csodálatos legelőnk, ezen az állatok jönnek, mennek, ridegtartású, ráadásul őt még télen se kell bevinni a legelőre, bőven elég egy akkora ilyen félfedett terület, ahol az első elől visszahúzódik maga a gúlya, és amit tudni kell egyébként a szürke marháról, hogy egyre komolyabb értéket vélnek benne felfedezni, mert ezek között az előző 100% obrák, vagy például tudok mondani maguknak a belga kék és egyéb más sert, vagy szarvasmarha fajták, ami ilyen nagyon komoly húsmarhák, ugye aki nagyon szereti a húst, bélszín, hátszín, rostélyos, komoly teljesítmény és érték, minőségű húst jön le róluk, nagyon nehezen képesek elleni. Gyakran nem is képesek elleni természetes módon, úgyhogy segíteni kell, császárra születnek. Akkor az áll. A szürke marhában azt kezdték el felfedezni, hogy igazából évezredek óta a pusztán él, és igazából soha nem engedi kifejlődni a magzatot akkorára, amekkora ő ne tudna természetes körülmények közt elleni. Ezért aztán nagyon sokszor használják most már külföldön a szürkét, annak érdekében, hogy beültetnek embriókat nagyon komoly húsmarhákból. Wagyu-t elletnek vele, belga kéket elletnek vele, limuzent elletnek vele. Nagyon sok típusra használják. És egyébként egy picit azt érzem, hogy mivel nagyon sok olyan szürke került be a vágóhídra, ami körülbelül, tehát most az volt a kérdés, hogy ma levágjuk, vagy holnap megdöglik. Hát akkor inkább vágjuk le. Tehát nagyjából ez a kivénhet húsú, száraz, szikkadt, idős állatok kerültek a vágóhídra, és ma a szürke marhához társul a gasztronómiában egy olyan kép, hogy rágós a húsa. Mostában kóstolgattam egy-két olyan szürkéstől húst, akik meghatározott időben kérve, pontosan betartva a tartás körülményeit vágják a szürkéket. Egyébként ami még nagyon nehéz a szürkével, a vágóhídra vinni, ugye iszonyat szarva van, nem fér el a vágóhídon, és ez nagyon komoly probléma egyébként, és mivel ridegtartású, nincs ember, aki megfogja a szürkét kintről, tehát el kell kábítani, mert van egy olyan tulajdonságuk, hogy úgy védik a gúlyát, hogyha bármi zavaró tényező bekerül a gúlya közé, akkor körbeállnak, elkezdenek toporzékolni, port csinálnak, zajt csinálnak, és elkezdenek befelé jönni, és mindent eltaposnak, ami az útjukba kerül, ez legyen egy vadnyúl, vagy legyen ez egy ember, vagy bármi, vagy egy kutya, vagy egy macska, vagy bármi. Tehát a szürke ilyen szempontból békés, de nagyon kell vigyázni a tartásával. És aztán ezért nincsen jó minőségű szürke marha hús benne az étterembe. Érdekes, de a húsa egyáltalán nem rossz, úgyhogy ebben még vannak, azt gondolom, szintén érték és lehetőség. Jó? Hát ugye visszatérve Lájorra, a hentesbolta, amikor egy ilyen helyre betévedek, akkor mindig egy picit így egyik szemem sír a másik nevet, és azonnal azt kérdezem, hogy nincs ez nálunk. Hogyha bemegyek egy falusi hentesboltba, én falun élek, és bemegyek egy faluba, vagy bemegyek nálunk a hentesboltba, inkább azt mondom, hogy nem megyek be. Tehát ez a gyakoribb, hogy nem megyek be. Talán egyszer, ha jártam bent, amióta ott lakom. De nem azért, mert nem szeretem a hentest, hanem egyszerűen nem értem, hogy miért kell, hogy miért nincsen tanyasi csirke, hogy miért nincs az üzletben bent fácán, hogy miért nincs, amikor annyi fácán van, hogy van borzasztó, hogy miért nincs az üzletekben bent nyúl, hogy miért nincs az üzletben jó szarvasmarha, sertés, és még nem nagyon kértem, még nem akarok én tip-top bárányról és mindenről hallani, de miért ne hallanék az előbbiekből elmondva. És nincsen. Jó, tehát ugye azt kell mondani, hogy nagyon gyenge a felhozatal. És maga a falvak, ugye szintén azt mondom, hogy nem mindig ugye az, tehát ha valami falu, akkor Franciaország az nagyon sokszor azt a képet adta nekem vissza. Nem az a tip-top osztrák kis falu, amikor így fölnéznek a hegyoldalba, minden gyönyörű, mindenhol a muskátlik, az utolsó cigarettacsik is eltüntetve a faluba, csodálatos, rendben van minden. Franciaországban egy kicsit ennél, nem kicsit, ennél sokkal bohémabb egy falu. Mohások, koszosak a háztetők, cserepek lígnek, lógnak, düledeznek a kémények, úgy látszik, hogy úgy próbálnak úgy rendet tartani, de úgy van egy ilyen kicsit egy ilyen ósdibb hangulat. Ez itthon se különbözik nagyjából. Itthon is vannak szép házak a faluba, tornácos házak, amit kicsit felújítottak, kicsit nagyon felújítottak. Vannak egyszerűbb olyan kis paraszti kuli pintyók, amelyek igazából ugye düledező házfallal rendelkeznek. A nagy baj mindig itthon a rend és a tisztaság, ugye ahhoz nem kell pénz. Viszont van egy ilyen kicsi faluba tud lenni annyi fiatal, vagy a szakmáját szerető fiatal, és ez legyen bármi, ami megmozdítja az egész falut. Ez például azt jelenti, hogy mondjuk Illhausenben olyan 80 fő dolgozik körülbelül az étterembe, ami elég bőven ahhoz, hogy a 350 fős falu lakosságának azt a 150 házából legalább a felét kibéreljék. És mindent bérelnek. Ha van, akkor egy garázsba el lehet lenni akár hetekig, hónapokig. Az olcsóbb. Cost per day van, pár száz eurót befizettünk, nagyon szuper. Hát, ha majd kipattan a srác az első emeletről, és akkor kicsit lesz helyünk, ott már van ágy is, minden szuper, nem csak kanapé. És akkor várjuk, hogy hát, ha megdől a gyermek, nem fogja bírni stresszt, sok minden idegeskedés zajlik ilyen helyen, és akkor türelmesen vár az ember, és akkor előbb-utóbb van azért egy első emeleti szobája, picit drágább, de megéri, addig már kiböjtölte az ember. Szóval életet tudnak vinni a faluba. Amikor szűnnap van, közösen el lehet menni focizni, ugyanis a sportpálya van, de az én falumban is van sportpálya Siófok mellett, mégse használja senki, a fiatalok mégse használják a kocsmát, azt egyre gyakoribban, azt nagyon nagy szeretettel használják, ami egyébként az se baj, tehát azt se kell gondolni, hogy az éttermesek nem használják a kocsmát, de hogy nem, reggel elmegyünk focizni, utána valami program zajlik, aztán elmegyünk étterembe enni, aztán este még megmondjuk a kocsmárosnak, hogy nyisson már ki, mert azért még így elfogyasztanánk egy jó pár üveg sört, vagy valamit. Jó? Itt van ugye ezek a kőkerítések a nagy messzeségbe, aminek egyébként így a közepén található az étterem. Még egy kicsit a faluba visszatérve, ugye egy pici falu, Lajol, van egy sajtgyár, világhírű, van egy késgyár, világhírű, van egy étterem, világhírű. Hát elég jó kombináció ahhoz, hogy egy falu a semmi közepén mindent megteremtve turisztikai látványosságként szolgáljon, és özön legyenek a turisták, rendkívül mértékben a világ pezsgő élvonalába ott van, és hát ugye ehhez ott vannak ahhoz, hogy vannak pici kis pékségek, de nem lett nagyobb, nem lett drágább, nem kellett a Tesco-ból vásárolni jó sok mindent, hanem igazából arra törekednek, hogy megpróbálják saját maguk megcsinálni. Dolgoztam Ausztriában, szintén ilyen faluban, soha semmi nem volt drágább, ugyanis az elv az, hogy valójában miért legyen drágább. Hát a lakosság, ő nem mehet el sehova, tehát őtőlük nem tudjuk kérni a balatoni sokszoros árakat. Most már ugye ott is egy kicsit azért észrevettük, hogyha ha nagyon drága minden azt a, tehát a valójában a kisboltba, majd oké, nyáron fog jönni a turista 2 hónapig, vagy 3. De hát, hogyha a kisboltnak jó a felhozatala, akkor mondjuk egy egyszerűbb pár száz fős településből is oda járnak egész évben. Jó? Sajtgyár, ugye itt a Lajol sajt, amiből nem is készül sok. Tehát, hogy viszonylag mondjuk egy Roquefort-hoz képest, ahol 10 000 tonna sajt készül körülbelül per év, itt olyan 700 tonna Lajol sajt készül. Tehát ehhez képest nem éri el a termelés 1/10-ét se, ez nagyon-nagyon sok, ezért folyamatosan kézműves sajtként maradnak. Ugye a különböző oszlopok fölül, az azt jelenti, hogy hogy 6, 12, 18, 24 hónapos érlelésű sajtokról beszélgetünk. Kinek melyik ízlik, ezt nem lehet eldönteni, valaki a frissebbet szereti, valaki az érettebb sajtokat szereti, és ugye ez a falunak a boltja, ahol árulják a sajtokat, gyönyörű márványlapon fölraktak mindent. Szintén ugye azt tudom mondani, hogy az, hogy valami falu vagy város, az között nem kellene értékrendi különbséget tenni, az nem azt jelenti, hogy a kocsmának füstösnek kell lenni, büdösnek kell lenni, gusztustalannak kell lenni, nincs kedvem bemenni, hanem azt jelenti, hogy az ott lévő lakosság, akár felöltözök szépen, most nem azt mondom, hogy öltön nyakkendőbe, de tisztességesen felöltözve, kipucolkodva, lefürödve, este átmegyek a kocsmába, ahol zajlik a közösségi élet, és mondjuk nem iszom magam annyira le, hogy ne tudjak már kifele kijönni. Tehát ugye ezzel is itt problémák adódnak néha. Ugye itt van maga a késgyár, 12 manufaktúra működik, ez az egyik a Forge de Lajeul, az egyik legnagyobb egyébként, ami abszolút körbejárható, nézhető, interaktív késbemutatók vannak, és a kések nagyon drágák, tehát körülbelül a legolcsóbb kés az olyan 80 eurótól, akár 900, 1000, 1200 euróig terjedő árkategória, a bicskáról beszélgetünk, terjed. Nyilvánvaló, hogy van egy szint, ami fölött már azt határozza meg, hogy a markolat fából, milyen fából, van-e benne kristály, nincs benne kristály, arannyal, nem arannyal, tehát ugye határa csillagos ég, ha így vesszük, de valójában az átlag kések, azok körülbelül 80 és 120 euró között mennek, amely természetes, hogy mondjuk abban az étteremben, ami ebbe a faluba található, csak és kizárólag Lajeul étkészlettel dolgozik. Tehát ugye minden mindennel összefügg annak érdekében, hogy valami érték maradjon, sikeres legyen és jó legyen. Michel Bra, lehet, hogy most maguknak nem sok, vagy csak egy pár embernek mond a neve kellő információt. Amiért ezt fölraktam, az úriember, aki ezt az éttermet ide megteremtette, és az egyik az előadásnak szintén az egyik váza, ugye, mint utazás és állomás az életemben. A virágok, a mezőn található gyógynövények, füvek és minden egyéb olyan, ami a tányérra tehető és ehető, azt a tányérra teszi. És valójában ez csak a felszolgálóknak egy nagyon-nagyon kicsi kis ízelítő annak érdekében, hogy mondjuk olyan nagyot ne bakizzanak, amikor rábök a vendég, hogy valójában ez milyen virág. Egy csomó virágról nem fogom tudni azt, hogy mi a magyar neve, mert franciául tanultam meg, és nem vagyok kertész, úgyhogy nem tanultam meg a magyar nevét soha életemben. Van egy-kettő, amit így felismerek, jó, tehát a burrás az a borágó, a begonyett az ugye a begónia, tehát vannak ilyen egyszerűk, a szózs ugye a zsájának a különböző színű, fajtájú virágai. A fajtája az hasonló, a színek mások, és egyébként nem csak a szín számít, hanem minden színnek más az íze. Tehát nagyon-nagyon érdekes. És a legfontosabb az nem a szín, hanem az íz. Mindjárt mutatok. Jó. Itt van az étterem. Ugye látható, hogy nagyjából ilyen köt szokott lenni, tehát a parkolóból az éttermet is alig lehet látni. Ez a kiugró kis rész, amit nagyjából felfedezik, az az étterem. Ez pedig hátulról a konyha bejárata, ami abszolút ilyen föld és ilyen, tehát ugye rét és legelő. Ami képet készítettem, és kérdeztem, hogy na hol járunk, és virágos meg minden, ugye az a teteje volt a konyhának. Jó. És aztán itt van egy jelkép, ami az étteremnek a jelképe, ez a sziszt növény. Mindenen szerepel, és ugye Franciaországban az étkezést nem kezdik el vaj és kenyér nélkül. Ez most már itthon is egyre több helyen átterjedt, hogy a legegyszerűbb dolog, ugye, hogy miért terjed át. Tehát, hogy mert azt valljuk, hogy a legegyszerűbb dolog micsoda, kenyér, meg a vaj. A vajas kenyérnél egyszerűbb ételt kevesen tudunk elképzelni, most mondhatnák, hogy zsíros kenyér. Tehát, hogy ugyanott tartunk, jó? De valójában az, hogy ez jó legyen, és egy komoly étteremben azt mondják, hogy vajas kenyeret felmernek szolgálni a svéd királynak, vagy a szaudi hercegnek, vagy éppen olyan embereknek, akiknek a magárepülőgépe nem messze landolt, és a pilóta ott teszik a konyhán, hogy a helikopter ott áll a leszállópályán, az étteremtől 10 méterre, akkor azért annak minőséginek kell lenni. Mind a vajnak, mind pedig a kenyérnek. És ezért aztán a legegyszerűbb dolgok tudják a legnagyobb örömet okozni, és ez egy szintén egy következő trend, amit azt kell mondanom, hogy én üdvözlök személy szerint, hogy kezdenek nagyon komolyan visszatérni arra az irányra a világ konyhái, hogy élelmi anyagból készüljön az étel. Jó, ezt most nem fejteném ki, de próbálják meg megemészteni. Ugye itt van szintén az étterem, ez a szalon része, ahova a vendégek helyet foglalnak, és általában mindig ugye kell egy olyan hely, ahova nem rögtön beesik a vendég, és rendel egy ilyen helyen, mert azon túl, ugye, hogy étterembe mennek, ez egy élmény, tehát hogy egy komplex élmény, ami több órán keresztül tart, 4-5-6 órán, ezért nagyon sok pénzt fizetnek az vendégek, és ha valaki sok pénzt fizet valamiért, akkor elvárja, hogy valamit kapjon is, teljesen jogosan. Jó? Hát itt ugye ott van egy kis kandalló, és hát valójában bámészkodni lehet a semmit. Mert hogy más nem lehet látni, a félkör alatt egy-két szarvasmarha legel, ha éppen arra tévednek, mert hogy minden négyzetmétert kihasználnak annak érdekében, hogy legeljenek. Itt a két tulajdonos, Michel és Sebastian Bra, Sebra kb. 65 éves, nem tudom egész pontosan, a fia 40 felé közeleg. Ő a kisebbik gyermek, és ő a nagyobbik, bocsánat, az elsőszülött. A kisebbik az Toulouse-ban dolgozik, repülőgép mérnök lett, és ugye Toulouse-ban van az Air France-nak, illetve az Airbus-nak az egyik legkomolyabb ilyen mérnök központja. És én kérdeztem a Michel Brát, hogy tudatos volt-e, hogy a gyerek, az elsőszülött fiú, az ezt az utat választotta. És azt mondta, hogy nem, ez egyetlen egy dolog, szerencse. Hogy ma a gyerekre rá lehet bízni úgy, ahogy van a konyhát, és a gyerek ott tudja tartani, ahol tartja. Nagyon-nagyon komoly felelősség mindegyik. Átvenni is, megtartani is, átadni is. És éppen, amitől világhírűvé vált maga az étterem, az a stílus, amit itt látnak a képen. Ezt úgy hívják, hogy Michel Bra. Bárki ránéz ma, aki a gasztronómiához közel van, és a csúcsgasztronómiában dolgozik, ránéz a tányérra, és ma rengeteg, sok fiatal séf, például Sergio Herman, aki 20-ból 20 pontot kapott a Gomióba, Hollandiába egyetlenként 2004 után, Mark Weyra után először, mert azt mondta a Gomió, hogy 20-ból 20 pont nincs. Mark Weyrának adta 2004-be, és utána megdöbbentek, hogy tökéletes nincs a 20-ból 20 pont, viszont azt szimbolizálja, gyorsan el is vették, és aztán rájöttek arra, hogy 2010-ben mégis van egy olyan szakács, Sergio Herman Hollandiában, aki tudja ezt a 20-ból 20-at. A tányérjain nagyon-nagyon sok ilyen elem megfigyelhető. Igazából az étel, ugye látható, hogy van rajta sziszt, és mindenféle egyéb. A tányér neve az Gárgulyú. Ne kérdezzék, ez maga Gárgulyú, ez a hely, ahol a Michel Brának a kertészete van, földrajzi név igazából egy ilyen mikrokörnyezetbe. És a Gárgulyú 130 féle összetevőből áll. Nagyjából ez egy darab tányér, ami azt jelenti, hogy minden egyes vendég, aki jön, szinte nem találkoztam olyan vendéggel, aki ne evett volna gárgulyút. Még az is, aki nem rendelt. Előbb-utóbb rendelni fog. Ahogy kimegy az asztalhoz a gárgulyú, maximum a gyerekek, akik mondjuk ilyen 10-12 éves gyerekek, akik mondjuk nem ettek gárgulyút, mert nem a hosszú menüt kérték, de ami a lényeges, hogy változik. 110 és 130 összetevő között változik a tányéron lévő alapanyagok száma. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan időszakok, amikor a kertben több virág virágzik, és vannak olyan időszakok, amikor mondjuk kint voltam most szeptember vége felé, jött egy ilyen hideg, elfagyott egy csomó virág, és igazából nem lehetett rátenni annyit, akkor maradtunk ennél a 110-es határnál. Ami nagyon-nagyon megterhelő és nagyon fárasztó, 130 darab műtyűrt minden egyes tányérra, 67-65 fő az a max, az a teltház, de a teltházat értsék úgy, hogy 2012-es évre már nagyon komolyan előfoglalások vannak, tehát ha valaki szerintem szeretne menni áprilisba, azt fogják neki mondani, hogy teltház van, nem tud jönni. És készülnek belőle ezek a tányérok, amely valójában nem lehet kétszer ugyanolyat enni. Ami fantasztikus a Michel Brahe világába, és jelentős utat adott a konyhának, hogy azt mutatta meg, hogy a köret, a zöldség, az mire képes. Ugye ezen a vidéken, ahogy mondtam, mi van? Hús. 100% obrák. Nincsen nagyon más. Ezért aztán viszont van nagyon jó minőségű föld, ahol meg lehet termelni mindenféle zöldséget, növényt, és aztán van rétlegelő, annan még be lehet ezeket hozni. A lényege az, hogy bárhogy eszik, az édes, a savanyú, a sós, a keserű, és mondjuk akár egy ötödik ízként megjelenő, ugye umami vagy bármi egyéb, hallatlan összhangja van a tányéron. A szószok, a növények, minden így van megkomponálva. Jó, egy pár képet hoztam, hogy milyen gárgújuk vannak. Jó, tehát mindegyik szósz egy picit más, mindegyik szín egy picit más, ötféle bazsalikom levél van a tányéron, fahéjas, ánizsos, sima, fű, stb. Itt van egy újabb, ugye saláták vannak rajta, amire azt gondolják, hogy kapor, az nem kapor, amire azt gondolják, hogy petrezselyem, biztos nem petrezselyem, amire azt gondolják, lóhere, a sóska, szóval minden egyéb megtalálható, amivel a tányér hallatlan izgalmassá válik. Jó, többet nem hoztam, ez a négy, csak mutatva azzal, hogy mennyi dolog képes kijönni egy azon témakörből. És aztán itt van a következő állomás, amivel most már több egyszerre szembesülök, miután hazajövök Franciaországból, az nem más, mint a libamáj. Van olyan ház, ahol kint dolgoztam, lásd Eberlen ház, pontogatom a libamáját, és azt veszem észre, hogy magyar. Mondom, ez tényleg onnan jön, vagy tehát, hogy elírták, vagy valami probléma van vele? Mondták, nem, igazából a legjobb minőség onnan jön. Fölteszem a kérdést, itthon, az árát nem mondom el, most a Tesco-ba, metróba, harmadosztályú libamáj, negyedosztályú libamáj, kétszer olyan drága, mint ami kiérkezik első osztályuként. El kell rajta gondolkodni. És ugye, tehát akkor mennyi lenne itthon az első osztályú? Tényleg, tehát ha azt akarják vele elérni a kereskedők, hogy azért megy ki, mert itthon nem veszik meg, hát 20 000 forintért biztos senki nem fogja megvenni. Akkor sikerült a célt elérni. Az a cél, hogy a libamáj, mint nemzeti termék Magyarországon is a családok közé be tudjon egy kicsit kerülni, akkor ugye már más a dolog. De egyébként azt, hogy kell megsütni a libamájat, az viszont még nagyon-nagyon kevés magyar étteremben találkoztam úgy vele, hogy mondjuk ízlett is. És ezért aztán ez kapcsolatban van minőséggel, de nem csak. Jó, tehát ugye, ahogy itt ma kezeljük a libamájat, az közel se úgy kezelendő kint. Sokkal komolyabb értékként kezelik Franciaországban a magyar libamájat, mint amilyen értékként kezeljük Magyarországon a saját termékünket. A minőség, mondom, ugyanaz, ami oda megy, ami ide jön. Jó, a libát nem cseréték ki. És hát amiért hoztam ezt a közelít, ugye, ez egy sült máj, nem folyik, nincs túl hízlalva, látszik a tányéron, mondjuk így nem áll a liba zsír, vagy a kacsa zsír, ugye a két máj, ez ugye elég nehéz különbséget tenni, egyébként ő kacsa máj, az egyik, a másik az liba, és normális a textúrája. Aztán, hogy ne csak mindig sós ételek legyenek, kis desszert, ugye? Az egyik desszert a baloldali, az 1981-ből való, amióta étlapon tartják a desszertet. Tehát közel 31 éve ezt a desszertet étlapon tartják. Alap, nincs olyan étlap, aminek a desszert kínálatában ne lenne valami kula. Ugye ezt így hívják. Magyarországon ez úgy terjedt el, hogy csokoládé szuflé. Nem tudom, hogy mi az oka, de igazából semmi köze nincs a csokoládé vagy a szufléhoz. Ha csak az nem, hogy a váz, ami a hengert adja, abban van felvert tojáshab. De ezen kívül nem tudok elképzelni semmilyet. és egész máshogy készül, mint ahogy azt mi gondolnánk. Tehát a belső az nem attól folyik, mert nem sült meg. Ez az átlag magyarországi csokoládi szufléknak a technológiája, hogy nagyon kevés liszt van benne, azért folyik a közepe, mert egy kicsit nyers maradt. Itt azért folyik a közepe, mert így szerették volna. Hozzáteszem, azt is úgy sütik meg, hogy nyersre hagyják, tehát tudatosan marad nyers a közepe, amit észre se vesznek, mert átmelegíti a csokoládét, van egy 35 fokos hőmérséklete, amit már nagyon-nagyon kedvel mindenki, de ugye itt a lényeg az, hogy nincs benne semmiféle lisztes íz, ami viszont zavaró lehetne. A jobb oldali kép az pedig nem más, mint desszert krumpliból. Jó, tehát ugye a hajócskák, azok burgonya szirmok, édes burgonya szirmok, nagyon-nagyon egyszerű, de nagyszerű technológiával. Körülbelül mire ezt megkapják, addig kell dolgozni vele egy olyan 30-32 órát, tehát nem mennék bele a technológiai részletekbe, mert nem ez a lényeg, hanem az ötlet. Az ötlet az, hogy a burgonya hogyan lesz valójában nagyon kellemesen ropogós, úgy, hogy bele lehet rakni egy vaníliakrémet és karamellt, és lehet adni hozzá egy fagylaltot, és mindenkinek leesik az álla, amikor elkezdi fogyasztani. Az étterem életéhez hozzátartozik az is, hogy virágot kell gyűjteni minden reggel, és ugye azokat, amit a gárgulyó látnak, csapatépítő tréningként, vagy bárminek nevezhetik, kiváltságosoknak a joga egyébként a fűvészkertbe járkálni, mert közvetlen Michel Brá háza alatt szerepel. Ezekben a dézsákban majd lesz egy kicsit távolibb kép, irgalmatlan számú botanikai fajtájú növény szerepel, ahonnan megy a gyűjtés. És egyébként, aki ott Google a képen, ő a sous-chef, tehát nincsen kivétel, hogy most ő nem szed éppen virágot. Sőt, megy a verseny, hogy ki fogja minél jobban megismerni ezeket. Tehát minél több időt tölt el az ember itt a kertbe, annál több mindent tud hazahozni. Annál több mindent tud én hazahozni, akik ott vannak, azok pedig magukkal vinni. Jó, úgyhogy ezért nagyon fontos. Egy ilyen kiruccanás, ami természetesen nem csak a munkáról szól kizárólag, tehát azt mondom, hogy bőven jut idő jobbra-balra kicsit kirándulgatni, körülnézni, megismerni a környéket, de nem a pihenésről és az alvásról szól, egy picit át kell értékelni ezeket, akkor lesz minél tartalmasabb. Ha már egyszer kint vannak valahol, akkor avval foglalkozzanak, egy jó tanács, hogy mi az, amit haza akarnak hozni, és ne azzal foglalkozzanak, hogy üssék el az időt, jó? És ugye itt láthatóak azok a dézsák, pont a reggeli nap felkelte, ami hozza a kis fényeket, úgyhogy... És aztán itt jönnek... Hú, milyen kreatív voltam. Itt jönnek, gyorsan behozom ezeket itt, mielőtt elszédülnek. Tehát ezekbe a kicsi dobozkákba kezdjük el gyűjtögetni valójában a növényeket, és hogy kitartson a szezon, és a gárgulyú mondjuk a fél éves nyitvatartás, 7 hónapig van nyitva az étterem, 7 hónap a márciustól egészen október 31-ig, hogy kitartson, pontosan le van számolva. Tehát leszámoljuk 250 darab lila, zsája, szója, begonyet, minden, amit itt látnak, minden számolva van. És általában benne zárjanak, késcsókolom, még vagyunk, még egy kicsit. Jó, tehát így gyönyörűen dobozokba rendezve összepakolják, és megy föl az étteremből, ami körülbelül olyan 25 kilométeres távolság. Ez bemegy az étterembe, ott kezdődik, ott már várják, és a 8, tehát az a tím, aki egyébként reggel 6.30-ra idejön, vagy éppen 6 órára, attól függ, hogy ki hogy gondolja, és elkezdi gyűjtögetni ezeket, és egyesével tépkedni a virágszirmokat, és ilyenek. Ők ugyanúgy 8:30-kor már benn vannak az étteremben, és dolgoznak. Semmivel se van több idejük arra, hogy átöltözzenek, mint az, aki 8:30-kor kezd, és rögtön az étterembe kezd. Megkapják a virágokat, ugye mivel minden a kertből jön, azonnal le kell mosni, át kell tisztítani, és utána egy ilyen pici kis dobozokba, gyönyörűen elcsomagolva mennek a hűtőkbe. Nyilván a hűtőbe általában, mondjuk ahol ez történik, ott egy komplett falat képzeljenek el, ahol egyetlen egy élelmi anyag sincs, csak is kizárólag a növények vannak betározva, majdnem ABC sorrendben. Jó? Két olyan növény, ami nagyon-nagyon megfogott és hallatlan, nagyon-nagyon finom. Az egyik a, és nem tudom a nevét, Flicoid glacial, ez a francia neve, amely valójában, ha ránéznek a képre, akkor olyan, mintha megfagyott volna. Ilyen apró kis fehér vízkristályok lennének rajta, de nem vízkristályok, hanem a növénynek egyfajta nedve, a bőrszöveti részen termelődik, és aztán bezáródik, és valami hihetetlen ropogós, frisses illatot ad, érzést ad, amikor ezt fogyasztják. A másik pedig egy egyszerű salátanövény, valójában ilyen spenót irányzat, ugye? Ez pedig a valerian fű, amely azt a célt szolgálja sokszor a tányéron, hogy ilyen ízsemlegesítő. Megeszik, és nem éreznek semmit. Nem olyan, mint amikor LSD-t nyalogatnak, de beveszik a szájukba, és minden eltűnik. Tehát, hogy egyszerűen utána nincsen íz. Jó? Nincsen íz. És utána várják, hogy valami történjen a szájukba. Ez egy nagyon-nagyon érdekes játék, amikor egy ilyen kerül a tányérra. Aztán ugye ez a dolognak, amikor az ember már kiruccan, és jobbra-balra elmegy, és nem csak az étterembe éli a hétköznapokat 16-18 órába, hanem egy picit tovább megy, és megnézi azokat a dolgokat, amik az étterem környékén vannak. Aztán rájön nagyon gyorsan, hogy nem csak, hogy van egy kicsi falu, hanem talál egy másik egyszerű pici falut 100 kilométerre odébb, ahol készítik a világ egyik leghíresebb sajtját, ugye a Roquefortot. És nem tudom, kinek mi ugrott be, hogyha véletlen valaki egyszer már gondolt magára a sajtra, ugye, de a falu az körülbelül egy ilyen csík falu, egy 100 méteres szélesség van arra, hogy ott bármi történjen, egy darab utca föl meg le, és valójában azokon a hatalmas letöredezett fennsíkok tetején van a legeltetés, ahol legeltetik az állatokat. És ugye itt a Société-nek a termékei ugye háromféle terméket készítenek, de mindegyik Roquefort. Tehát, hogy nincsen ez snidlinges, ez kakukkfüves, most ezért nagyon meg fognak követni egy páron, akik majd visszanézik az előadást, de vállalom, tehát Magyarországon azt gondoljuk a sajtokról, hogy akkor lesz jó a sajt, hogyha megfüstölik, hogyha mindenféle fűszernövénybe hempergetik, hogyha különböző ízeket adnak hozzá. És egyetlen egy dolgot felejtenek el, a sajtot magát. Tehát a sajt az akkor jó, ha önállóan, mindenféle herce-hurca nélkül jó. Ha jó, akkor felőlem beleforgathatják akármibe. De ha nem jó, akkor viszont teljesen mindegy, hogy mibe forgatják bele, nem lesz jó. És szintén érzek egyfajta nagyon komoly árakba már próbáljuk követni azzal, mert kézműves a sajtunk, próbáljuk követni a külföldi árakat, viszont még nem tartunk ott, hogy ezek külföldi árakon menjenek. Hozzáteszem, a Roquefortnak az ára kint az 25 euró 90, 25 euró 95, 26 euró fölött nem volt Roquefort sajt. Itthon ez a több mint a duplája. És hát azért van különbség a kettő között, de ha a kinti belföldi árat nézem, és a hazai gasztronómiába ténykedő kézműves sajtok árait nézem, nincsen nagy differencia. 2-3 ezer forint per kiló. Ahhoz képest minőségben jelenleg sokkal több van benne, de ami érték itt is, hogy felismerték azt, hogy mi van a faluba. Tehát nem akartak más csinálni belőle, mint sajtgyárat, mint világhírű sajtgyárat. Avval, hogy van sziklájuk, van mészkő, ott vannak pincék, ott azokat gyönyörűen be lehet érlelni, és igazából alkalmas arra a terület, hogy a juhok 1000 számra legeljenek, és 10 000 liter számra hozzák a tejet. És aztán ezt meg is valósították. Az előadás vége felé pedig a falvakról rengeteget beszéltem. Jönnek a városok, ahol szintén azt kell mondani, hogy azért, mert falu vagy város, nincs értékbeli különbség. Egy városba a Poros utcán ugyanolyan komoly stílust és értéket lehet teremteni, mint a kietlen puszta közepén. Az egyik ilyen most Barcelonában a Tapas 24, ami ikonná vált a Tapas éttermek között. Ugye a Tapas éttermek azt jelentik, hogy egyszerű, pincsó jellegű helyek, kocsmák, ahol igazából falatokat lehet eszegetni. Hát a képek 90%-a az telefonnal készült, mert egy dolgot felejtettem el kivinni, az ott a fényképezőgép volt. De meg egy kicsit mindig későn jutott eszembe, hogy ezt le kéne fényképezni, akkor egy ilyen romhever tonhalsalátát így véletlen elfotóztam. Úgyhogy, de a lényeg az, hogy nagyon egyszerű. Van rajta hagyma, van rajta paradicsom, tonhal, olívabogyó, olívolaj, só meg bors. Ez hoznak kenyeret, és remek az étel. Tehát nem azt kell képzelni tőle, hogy majd szárnyalni fog, és majd felszáll, és mindent tudni fog, majd füstölög, meg ilyenek, hanem maga az étel, amit odaraknak, az szuper jó. Egyébként hozzáteszem azt is, aminek az a célja, hogy szárnyaljon, felszálljon, füstölögjön, és megcsinálják, az a maga nemében az ugyanolyan nagyon-nagyon komoly szakmai munka. Jó? Úgyhogy hát például a Tapas 24 a tapas bárok közül Spanyolországban így egy ilyen ikon. Tehát ezt valaki meghallja, hogy Tapas 24, ugye akkor már tudja, hogy Barcelona, azonnal kapcsol hozzá mindent, és a bent dolgozó emberek, akik az étteremben dolgoznak, azok nagyon-nagyon büszkék arra, hogy ott dolgozhatnak. Akár felszolgáló, akár szakács, akár az étterem vezetője, mindenki. Azért dolgozik, nagyon-nagyon komolyan jó kedv van, pedig iszonyat munka. Tehát az, amit ott zajlik, benne a konyhában, 3,5 négyzetméteren, az iszonyatosan komoly munka, és ugye azért van választék, és ez állandóan frissül is. Tehát nem csak, hogy van választék, hanem állandóan frissül, és nagyon-nagyon könnyen, ugye ezek arról szólnak, hogy abszolút nem feszélyezett helyek, 30-40 percig ott van az ember, eszik 4-5-6-8 féle ételt, kis egyszerű tányért, kis tányéros jellegű, és utána kiszalad onnan, és megy tovább. És amíg benn van 40 perc alatt, akár szóba elegy bárkivel, nem fognak rá rossz szemmel nézni, még egy ilyen komolyabb étteremben azért nem mindig így átsziszegni egy asztalon, amiközben ott az ember ott vacsorázik, hogy most én így szívesen beszélgetnék másokkal. Ide lementünk, akik például bárki, aki ott volt körülöttünk, már rögtön beszélgettünk, és abszolút egy ilyen közvetlen dolog történt. Ugye látszik a barcelonai piac, ha elmennek a vásárcsarnokba, egy rengeteg fénykép, rengeteg turisztikai bevágás, vagy országimázs készül a magyar vásárcsarnokról is. Ugyanis ami ott van bent, termék, az mind-mind jó, ugyanígy, mint itt, viszont mondjuk nincsen sonkánk. Ez nagy kérdés, hogy miért nincsen bent sonka. Itt lógnak ugye megszámlálhatatlanul mondjuk az iberikó sonkák és a remekebbnél remekebb sonkák. Ma itt nincs sonkánk. Nem értjük, hogy miért. Húsvétkor megy a meccs a tévébe, a híradóba foglalkoznak azzal, hogy hát melyikben van több hús. De én sonkát szeretnék venni. Tehát nem azt szeretném, hogy több hús, kevesebb hús, ilyen állományjavító, így tudom ilyen páclével megoldani a dolgokat, hanem azt szeretném, hogy egy sonkát szeretnék venni, és kész. A másik kép, szintén még Barcelonában vagyunk, és ez egy iskolának, ez egy szakközépiskolának az üzlete. És el kell rajta gondolkodnunk, ugye ezt mi oktatóként nagyon jól tudjuk és érezzük, már sokan elgondolkodtunk rajta, hogy a hazai szakoktatás minősége hol tart. Hát példamutató. Ha elkezdjük azt vizsgálni, hogy hány szakközépiskolának van ilyen szintű boltja, bárhol, nekem mindegy, hogy ez falu, város, a folyóparton, a Balaton közepén, szigeten, levegőben repülő, mindegy, nincs. Ezek a gyerekek, ezek olyan komoly munkákat raknak ebbe az üzletbe igazából, hogy nagyon-nagyon elit boltnak számít Barcelonába. Az árai viszont hallatlan versenyképesek, az összes többi, például a Bubó, a Pasticceria Bubó például, az egyik nagyon-nagyon jó cukrászda, de a spanyoloknak a cukrászvonal, azt kell mondjam, hogy világon vezető színvonal teljesítenek és képviselnek ma. Úgyhogy szintén egy elgondolkodtató dolog. amihez azt gondolom, hogy minden feltétel megvan egyébként Magyarországon is, egy kicsit több elszántság és egy kicsit mélyebb irányvonalat kéne képviselni, és akkor meg lenne. Tehát az adottság, nem attól nincsen ilyen cukrászda, azt gondolom sokszor, mert hogy a magyar cukrász ügyetlen. Kicsit tovább kell ebből gondolni. A következő ilyen nagyváros Ginza, vagy Tokió, annak is a legnagyobb belseje Ginza, ez a legnyüzsgőbb rész Tokióba. Látjátok, bolt-bolt hátán, bank-bank hátán, akkor a Tokió, ugye Tokió lakossága az agglomerációval azt mondják most, hogy 35 millió. Akkor az utcának az ereje valójában Ginzának központja, hogy még a hatsávos utat is lezárják azért, hogy a vásárlók elférjenek. Tehát irdatlan mennyiségű ember sétál az utcákon, és vásárolnak. És ugye ez a kép ez egyébként nyáron készül, de kirakják ezeket, nagyon-nagyon meleg van, hallatlan páratartalom van. És ami lényeges, hogy itt a legnagyobb modern városközponton belül az egyik legkomolyabb ősi éttermet sikerült felfedeznünk azzal a barátommal, aki nekem segített Tokióban, és egy japán srác igazából, aki Nagoyában született. Együtt dolgoztunk Franciaországban, és hosszú-hosszú évekig tervezgettem azt, hogy egyszer majd kimegyek, és amikor kimentem, akkor valami irdatlan komoly idegenvezetésbe lett részem. Körülbelül 6 hétig voltam Tokióban tavaly nyáron, és az egyik legmeghatározóbb éttermi élményem a nyüzsgő belváros közepén, ugye a szóba és az udon tészta. Semmit nem csinálnak, megint tésztát főznek ki. Rendesen hajdinalisztből, késsel úgy vágják, úgy dolgoznak, és aztán ezekhez adogatnak kicsi levest, és adnak hozzá mohát, és adnak hozzá éppen amit az ember kér, de körülbelül a választék az 3 féle választék van, és nem hajlandók a modernizációnak azt a fajta válfaját fölvenni, hogy itt most neonfény fog mindenhol, meg open tábla lesz kint Magyarországon, és minden egyéb, hanem azt, ahogy ők ezt megtanulták, azt, ahogy ez működik, és az étel megkívánja, hogy mi kell hozzá, semmi tésztafőző, ezekbe az edényekbe gyönyörű bambuszkanállal merhető alaplevek vagy leves, háttérben az öreg a szintén, lehet látni, hogy nem egy vastag ember, végig dolgozta az életét, és kész. És aztán vannak hozzá hihetetlen komoly összetevők. És aztán ugye Párizs nélkül nem nagyon tudok elmenni, ugyanis meghatározta az életem elmúlt 10-10 pár évét, és itt is nagyon kreatív voltam, úgy tűnik, de ugye szintén jönnek a nagyvárosi képek. Háztetők, végelláthatatlan, fa nélküli, tehát teljes kontrasztban mindavval, amit mondjuk az előadás elején próbáltam maguknak mutatni. Ugye a havas Párizs, azt azért mertem berakni, nem sokan szoktak vele találkozni, ugyanis ugye Párizsban nagyon ritkán esik a hó, ha véletlen esik, akkor utána közlekedési káosz, dugó, sztrájk, mindenki hadba lép, nem lehet sehova eljutni. Aki éppen Párizsban benn van, az benn is marad, aki kint van, az meg kint is marad. Tehát, hogy étterembe alvás is, vagy bárhol, ahol éppen az ember tud. De ettől függetlenül a város működik, zajlik benne az élet, és ugye az egyik legkomolyabb gasztronómiai központja ma a világnak. Ennél több étterem és luxus étterem és egyéb más, az Tokióban van egyébként most már, elhagyta Párizst ilyen szempontból. De ha Párizsra azt mondom, hogy csak 10 milliós lakossággal rendelkezik agglomerációval, kontra 35 millió, akkor már értik a számukat. Jó, hát ez csak egy kis ízelőtű ugye a párizsi mi voltból. És aztán szintén egy olyan étterem, ahol tudják azt, hogy hogyan lehet a nagyvárost egy másik nagyvárossal összekapcsolni. Ez a fúziós iskolának a teteje, ez pedig az étterem neve a Zeki Chen Gallery, ami az egyik kedvenc éttermem a nem 3 csillagos világból. Jó, ők 1 csillaggal rendelkeznek, egyébként a séf nem egy buta ember, vagy egy ügyetlen ember, a 2000 2009-ben az év séfjének választották Franciaországba, úgyhogy ezt a címet nem véletlenül, nem mindenki kapja meg. És igazából amiért ezeket a képeket ide illesztettem, ugye az valójában mindig ez a citrusvilág. Magyarországon, ha arról beszélgettünk, hogy citrus, akkor azt tudjuk mondani, persze van grapefruit, van mandarin, van citrom, van lime, van narancs, és akkor ott már egy kicsit elfogyunk, és ha belenéznek a dobozokba, akkor azért itt rögtön egy 16-ot össze lehet, vagy mennyi 14-et össze lehet számolni, és aztán még nincs vége a dolognak, ugye jönnek folyamatosan, csak és kizárólag azok a fajta citrusok, amelyek a távol-keletről érkeznek és hozzák be. A gigantikus citrom ugye szintén nem egy ilyen csernobili elfajzott műfaj, hanem ez így nő, ennek ez a dolga. És hát látható, hogy szinte nincsen vége, tehát hogy azokban, hogy ízeket teremtsünk a tányérra, vége láthatatlan a sor. Jó? És aztán jön még egy pár kép, igazából, ami ugye szintén a nagyvárosban, amire nagyon tudnak építeni, ami itthon furcsa érték gasztronómia, vidékváros, hogy az előadás címéhez is újra visszautaljak, az utolsó képeken járunk már, az nem más, mint az alapanyag. Párizsban úgy működik a rendszer, hogy vidékről fölviszik a nagyvárosba a terméket. És utána a párizsi éttermek ebből csemegéznek. Milyen jó nekik. De igazából az első, aki csemegézik belőle, az maga a vidék. Michel Brava voltam a piacon, a piacra 3:45-kor érkeztünk, veszekedett a séfa a termelőkkel, mert mi az, hogy még nincsen fönn a lámpa, mi az, hogy még nincs kipakolva, bement a kamionba, elkezdte kipakolni a kamiont minden probléma nélkül, a termelő az csak így állt, így nézte, hogy mi történik. Én meg raktam a zöldségeket így jobbra, balra, jobbra, balra. Jobbra volt, az kellett nekünk, ami balra, az nem kellett, azt kipakolhatta a zöldséges. De megtisztelte vele, hogy kipakolhatja. Aztán 4:45-re érkeztek a többi séfek is a környékbeli éttermekből, ahol szintén azért nagyon komoly munka folyik. És már le volt így csúnya szóval élve, válogatva a legteteje. Na most ugye ez itthon úgy zajlik, hogy nekem vidékről föl kell jönnöm Budapestre, a piacra, és elkezdeni válogatni. Én vidéken nem tudok válogatni. Nincs kitől válogatnom. Az, hogy meg nekem lenne versenytársam, hogy valaki engem megelőzne hajnalba, mondjuk annak tényleg korán kellene feküdnie, vagy kelnie, ugye? De azt tudom mondani, hogy nincsen sajnos. Tehát fordított a rendszer. Na most valószínű, hogy nem a miénk működik jól. Tehát és mindent föl kell jönnöm Budapestre, hogy utána visszavigyem a vidékre. Ez se egy előnyös. A vidéki éttermek számára Magyarországon ez egy nagyon nehéz problémakör. Jó, hát itt látnak egy ételt, ugye itt már egész mások az ételek, koncepcióba, megjelenésbe, ízbe, és a többi. Amit látnak valójában, hogy mindenhol munka zajlik. De a munka egyébként az nem azt jelenti, hogy ez rossz kedvű munka, hanem az azt jelenti, hogy igen jó kedvűen zajlik ott az élet. Viszont ezt két képet azért raktam egymás mellé, mert ugye itt semmi más nem történik, csak a szereplőket kicserélték. Tehát mintha ugyanaz lenne, de a szereplőket kicserélték, mindenkinek ugyanúgy jár a keze, mindenki ugyanúgy csinálja, amit neki kell, és nagyon-nagyon érdekes személyzetekkel lehet találkozni. Tehát mondjuk a szakállas srác, vagy borostás, vagy nem tudom, a kettő között, ő például a ügyvédjelölt. Ő neki a hobbija a főzés, olyan komoly hobbiává vált, hogy ott hagyta a szakmáját. Eljött a galeribe pucolni burgonyát. Tehát, hogy nagyon érdekes, nem egy sebésszel találkoztam már, akik azt mondták, hogy egyszerűen elég volt az a közeg, be a konyhába, és elkezdtek dolgozni. Tehát sokféle ilyen nagyon tág a befogadó képesség, mindenkiből igazából benne él az a vágy, hogy kipróbálja magát, szeretné-e, nem szeretné-e, és ő például az a típus volt, mondom, aki bejött, mert szeretett főzni. Ezt egyszer csak ott maradt. És aztán lett belőle egy nagyon-nagyon-nagyon jó ember. Jó, úgyhogy hát így zajlik az élet a nagyvárosba, ugyanolyan korán kell kelni, nincs különbség a falutól, ugyanolyan sokáig kell dolgozni, ugyanolyan jól kell dolgozni, és hát valójában én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, amit itt megtiszteltek ilyen késői órán. Kívánok maguknak kellemes időtöltést, a vizsgaidőszakra sikeres vizsgát, akinek van, akik eljöttek, nekik köszönöm szépen az időt, hogy elszánták rám, úgyhogy további kellemes estét.
Szépen Péternek, azt hiszem, hogy jó zárása volt ennek a fél évnek. Következő fél évben folytatjuk, és természetesen ugye bármilyen késő is van, szerintem ha valakinek kérdése van, akkor Péter szívesen.
Igen, válaszol. Természetes, bármi. Ja, jó, ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nyugodtan tegyék föl, jó, szívesen válaszolok, ha tudok.